Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Hangtörténetek című műsorunk 99. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, ami elsősorban abban különleges, hogy a szokásos felállásnál közelebb, fizikailag közelebb kerülünk zenészszerkesztőnkhöz, dr. Szabó Attilához. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy én nem a stúdióból hívom őt fel, hanem ügyesen leautókáztam ide egy régi felhőkészülékkel, és itt ülök tőle körülbelül másfél méterre, és az egyik hatalmas hangfalától még annyira se. Nem először vagyok itt nálad, Attila, de most is meglepettél, hogy főleg ebben a koraőszi színekben, hogy még ott van a zöld is, de már a rozsda is, itt a suruló fényekkel nálatok utazni, egy varázslatos élmény, tényleg mesés a táj. Ugyanilyen varázslatos zenei élménnyel fokozzuk ezt a hangulatot, amit én ráadásul a te rendszereden hallgatva élhetek végig, úgyhogy különösen szerencsésnek érzem magam, de a rádióhallgatók is megtehetik, hogy közelebb húzódnak a rádiókészülékekhez, esetleg fülhallgatót tesznek magukra, hogy közelebb tudjanak kerülni azokhoz a muzsikákhoz, amiket mai napra válogatott össze nekünk Attila. Szervusz, üdvözöllek így szemtől szembe.
Szervusz, jó estét kívánok! Joseph Baudin de Boismortier-t hallgattunk. Őt már egyszer bemutattuk műsorunkban, emlékszem. Akkor egy könnyebb műfajú zenével, rövid zenével jelentkeztünk. Most pedig a Fagott versenynek az első tételét, az Allegro tételét hallhattuk. Azt is már régóta mind mondom, hogy a fagott az egyik, hanem a legkedvesebb fúvós hangszerem. Hát mondjuk a legekkel azért baj van, mert ezt már nagyon sokszor megfogadtam, hogy legjobb zongorista nincsen, legjobb hegedűművész nincsen, legkedvesebb hangszer nincsen, mert akkor hol van mondjuk a tenor blokkflőte, vagy az oboa, szóval egyik kedves hangszerem a fagott. Boismortier kapcsán a múltkor is mondtuk, hogy ő bizony azon ritka madarak egyike volt annak idején a francia barokkban, aki legtöbb zenész társától eltérően, zenészek alatt értem az előadó zenészeket, meg a zeneszerzőket is, bizony nemhogy meg tudott élni, hanem tisztességesen mégis gazdagodott. Méghozzá a saját zenéjéből. Ugyanis egyszerűen, és itt egy nagyon érdekes témát fogok érinteni, hogy mi a minőségi zene. Ma a minőségi zenét, hát ugye legalábbis a úgynevezett komoly zenén belül elég nehéz meghatározni, ugyanis ma már a nagy tömeg számára tulajdonképpen kortárs komoly zene nem is nagyon van sajnos. Tehát aki ma elmegy egy hangversenyre, az többnyire Bachot, Csajkovszkit, jó esetben Bartókot vagy Hindemittet hallhat a hangversenytermekben. A tényleg kortárs, tehát ma élő klasszikus zeneszerzők, azok nagyon szűk, azok már azt lehet mondani, hogy egy bizonyos szektának, a nagyon szűk hallgatóságuknak írják a zenét, és nehezen lehet hozzájutni kortárs zeneszerzők zenéjéhez. Ez nem így volt mindig. A barokkban például a komoly zene az nem csak a hát arisztokraták udvaraiban, vagy hangversenytermekben szólalt meg, hanem éppen múltkor említettük Handel kapcsán, hogy a nagy mulatságok alkalmával is, a népünnepiek kapcsán is a legjobb minőségű zene szólt. Ugye a vízi zene, hát ma is a barokk egyik gyöngyszeme, azt a nép is pont úgy hallotta, mint a király, és élvezhette. Ugyanakkor a populárisabb műfajban, tehát a különféle népzenei műfajokban, pedig azt kell mondjam, hogy mérhetetlenül magasabb volt a minőség, mint manapság a populáris műfajokban. Boismortier ilyen könnyedebb darabokat szerzett, a múltkori adásunkban pont egy ilyent hallhattunk, és amikor kérdezték, hogy hát minek ez a nagy, könnyű műfajú dömping, ő egyszerűen azt válaszolt, hogy pénzt keresek. Ő nem rejtette vék alá, hogy bizony pénze is szüksége van a megélhetéshez, és hogy lehet a populárisabb műfajban is szépet és maradandót alkotni. Az, amit ma hallunk egy-egy ilyen autóból, vagy akár ilyen tévécsatornákból áradni éjjel, nappal, az valami borzalom, Isten bocsássa meg nekem, nem akarok műfajokat néven nevezni, de hát az nem említhető egy napon azzal a minőséggel, ami évszázadokon keresztül a populári zene volt. Ennek okát most itt nem firtatjuk, miért esett le a populáris zene erre a rettenetes, síralmas szintre.
Nekem viszont az jutott eszembe, hogy ez a folyamat, amiről most beszélünk, ez nem egy új folyamat, mert hogy Theodor Adorno már 20. század elején leírta azt a recesszív folyamatot, ami az átlag zenei értés szintjének csökkenését, vagy romlását.
Igen, ez
jelölte már akkor, és ez megy még lejjebb azóta.
Adornónak egy híres könyve, és érdekes módon nekem, tehát az az érzésem, hogy ez a romlás, ez nagy mértékben összefügg azzal, hogy a zenét sikerült rögzíteni. És ad libitum bármikor elővenni a lemezt, a szallagot, vagy akár a rádióhoz ülni és hallgatni. Ez a hozzáférhetőségének a teljes demokratizálása, ez rontott valószínűleg sokat a zenén. Végebb, ha valaki ezért mondjuk 100 éve, 200 éve zenét akart hallgatni, az vagy zenészeket kellett hozzon, vagy oda kellett menjen, ahol a zene szól, vagy pedig maga kellett zenére, nótára fakadjon. És ez valószínűleg, hogy ennek a megszűnte, tehát a rögzített zene megjelenése nagy mértékben hozzájárult ehhez a fokozatos romláshoz. Tehát például, ha megnézzük azt, hogy ma milyen zenei fesztiválok vannak, ahova fiatalok tízezrébe mennek, csápolnak, jól érzik magukat szegények, és összehasonlítjuk mondjuk csak a 60-as évek rock eseményeihez, hát akkora a minőségi különbség. Hát ma már például Jimi Hendrix klasszikus, ugye, aki 68-ban, Woodstockban.
Ez viszont nem a rögzített zene megjelenéshez kapcsolódik, hanem a rögzített zene, nem tudom máshogy mondani, árváltozásához kapcsolódik szerintem. Tehát addig, amíg 30-40 évvel ezelőtt egy lemezt beszerezni komoly áldozatokkal járt, tehát akár anyagi, akár az utánjárás és a lebukás kockázatát nézzük a dolognak, addig azt a lemezt az ember olyan óvatossággal, olyan odafigyeléssel fogta, amit ma, amikor ingyen rendelkezésedre áll gyakorlatilag bármilyen zene a világon, nem élnek meg a fiatalok, és ez kapcsolódik ez az internetes ilyen swipe kultúrához, hogy 10-15 másodperc zenehallgatás után, ha nem fogta meg a figyelmüket egy zene, akkor lapoznak. Tehát az intrókat például innentől kezdve felejtsd el nyilván.
Igen.
És ez rontott még szerintem egy nagyot itt az utolsó.
És a filmeknél is megfigyelhető, hogy ma már mind olyan pörgősebb filmeket csinálnak, mert egyszerűen a hosszú állóképes filmeknek egyszerűen nincsen piaca, mert fogja magát a nézőtéről, mindenki kivonul. Igen,
hogy hosszan ott építsék a karaktereket.
Igen.
Nem, ez arra nincs idő. Csimbum.
A másik érdekes dolog, ami Boismortier-val kapcsolatban eszünkbe jut, az az, hogy a vállalkozó szellem, tehát hogy meglátni azt a lehetőséget, hogy lehet a kedvenc művészetedből, ugye a zenészek esetében a zenéből, végülis tisztességesen megélni. Ez bizony nagyon sok művésznek, zenésznek, festőnek, szobrásznak, színésznek egyszerűen nem áll rendelkezésére ez a képesség, ez a készség.
Ezt én is tanúsíthatom.
Ismersz valakit? Aki?
Ismerek közelről.
És emiatt aztán megtörténik az, ami ugye, hát most például most csak egy dolgot mondjak, József Attila életén, ha végig futunk így gondolatban, a rengeteg nyavajgás, a zseniális versek, az összeférhetetlenség, az élhetetlenség, a gyámoltalanságnak valami elképesztő egyvelege. A kortársak nem is szerették szegény József Attilát, mert vagy panaszkodott, vagy szidott valakiket, vagy pedig azzal a költészetével gyötört az embereket, akik abban az időben, még a 20-as, 30-as években ehhez a erős nyelvhez nem voltak hozzászokva. Tehát egyezünk meg, hogy azért a magyar prérin a nagy költők, a kortársai, azok nem írtak ilyen erős verseket. Meg Kosztolányi is, meg Babics is, meg Tóth Árpád is polgárok voltak, József Attila semmiképpen sem mondható polgárnak. Vagy eszünkbe jött például Szilágyi Domokos, aki ráadásul, mint utólag kiderült, azt a hatalmas terhet, amit viselt, azt a rendszernek köszönheti. Én például meg kell mondjam, hogy miután kiderült, hogy ő besugó volt, akkor... Mert hát akkor én igazából nem is megharagudtam rá, mint annyi más író és költőtársáról, akiről utólag ugye megtudtuk, hogy besugtak, hanem nagyon megsajnáltam, és kétségbe estem, hogy ilyen tehetségek eshetnek áldozatul gonosz rendszereknek. Ő megbüntette magát. Méhes György nem büntette meg magát, őt ráadásul egy rendszer még halála előtt, ugye Kossuth díjjal, díjaztam, meg aztán utána díjakat neveztek el halála után róla, tehát egy ilyen mesterségesen utólag posztumusz felpumpált élet műre még aztán kultuszt is szervezni, ez megint csak nagy hibája az irodalom politikának, egyáltalán a kultúrpolitikának. A Boismortier zenét a múltkorában emlegetett Le Concert Spirituel francia együttes adta elő Hervé Niquet vezényletével, és a fagottot pedig Laurent Le Chenadec fújta. Következő zenénk ugyancsak barokk zene lesz, pontosabban a barokk és a klasszicizmus közötti átmenetnek egy nagyon szép példája, a Franz Benda zeneszerzőnek a Émol Fuvola versenyének az első tételét, az Allegro con Brio-t fogjuk hallgatni. Franz Bendáról tudni kell, hogy ő egy francia, hogy egy cseh zenész családnak az egyik tagja. Volt neki bátyja, aki zenész volt, volt neki fia, lánya, sőt unokája is, akik híres zenészek lettek. Azt lehet mondani, hogy bizonyos mértékben, mintha egy kicsi Bach családot látnánk ebben a Benda családban. Ugye Bach család az arról híres, még a genetikusok nagy örömére is, nem csak a zenészekére, hogy sok nemzedéken keresztül lehetett követni a képességek, a tehetségek emelkedését, csúcsosodását, tehát klimaxát, majd lassankénti visszasüllyedését a normálisba. Ugye nyilvánvaló, hogy a csúcs Bachéknál az Johann Sebastian Bach volt. Az ő egyik fia, és én ezt biztosan tudom, hogy számomra a legtehetségesebb fia, Carl Philipp Emanuel Bach, zenéje emlékeztet engem Franz Benda zenéjére. Ugyanaz a viharos határozottság jellemzi ezt a zenét is. Benda különben második Frigyes porosz császárnak volt embere. II. Frigyes Potsdamban épített egy Sans Souci gond nélkül nevű palotát, palota együttes pontosabban, ahol ügyesen lemosta magáról a vért és a csata porát, felakasztotta azt a háromszögletű sapkáját a szegre, és teljes császári pompájába belépett a palotába, akkor ott filozófusok, csillagászok, zenészek, írók vették körül, hát múltkor is beszéltünk róla, hogy Voltaire volt az egyik jó barátja, sőt lehet, hogy több is volt az neki, és többek között ugye Franz Benda volt az egyik zenésze, aki igazából, mint annyian a korban, formálisan nem részesült zenei oktatásban, innen-onnan felcsipegette a zenét. Ezt románul úgy mondják, hogy a furát miszériá, tehát, hogy ellopta a mesterséget, románul ez nagyon szépen kijön. Elleste a mesterséget, többek között Graun-tól, meg Quantz-tól, akik régebb óta voltak a császár zenészei, majd aztán kiderült, miután II. Frigyes császár maga is nagyszerű zenész. Emlékszünk arra, hogy Johann Sebastian Bachot halála előtti évben, 49-ben még egy ilyen zenei párbajra is kihívta, így született meg a Das Musikalische Opfer, meg a Die Kunst der Fuge. Tehát ez a igen tehetséges és széleslátókörű császár gondoskodott arról, hogy a fiatal Bendám után hozzákerült az udvarába, akkor hát már rendes, tisztességes, formális zenei oktatásban részesüljön, és ezután nőtt meg igazán benne, elkezdett zenét szerezni, nagyon sok szép zenét szerzett, és évtizedeken keresztül volt a császár zenekarának a vezetője.
Én is elgondolkodtam, hogy az is jelez valamit, hogyha egy másik ország vezetőjének a kedvenc zenésze a... Hogy hívják?
Mága Zoltán.
Az.
Benda zenéjét Jan de Vin és az Il Gardellino nevű együttes fogják játszani. Utána pedig gyorsan ugrunk 200 esztendőt. 20. században vagyunk, a 20-as években, 1920-as években Dohnányi Ernőnek egy közkedvelt, talán legismertebb zenéjét, egy ilyen zongora ciklustból fogunk hallani egy tételt, a Ruralia Hungarikából. Ha magyarul mondanánk, ez valahogy úgy szólna, hogy magyar vidék talán. Ebből a ciklusból a második tételt, a Prestót, Manontantót fogjuk hallani. Hallgassuk tehát Franz Bendát, és utána a Dohnányi Ernő egyik legismertebb közkedvelt zongora darabját. Thank you.
Thank you.
Soványi Ernő zenéjét hallottuk. Ő volt a 20. század egyik legjelentősebb magyar zeneszerzője, Bartók Béla, Kodály Zoltán után talán. De ha arra gondolunk, hogy ők egy kalap alá vehetők, hát ez nagyon téves gondolat, ugyanis Doknányi soha nem vetemedett volna arra, hogy a régi, jól bevált klasszikus és romantikus kereteket szétveszegesse. Ő tulajdonképpen egy ilyen kései romantikusnak számít. Egy igen szemérmes polgár volt ő, igazi úriember volt, pozsony szülöttje. Gondoljunk arra, hogy például irodalomban is Márai Sándor. Tehát nagyjából azt jelenti Doknányi Márai Sándor, amit jelentette magyar irodalom számára, sajnos egy hatalmas késéssel, ugyanis hát Márainak a írói övrje nem tudott beépülni a magyar irodalomban, az ismert okok miatt, a 40 év kommunizmus miatt. Doknányit viszont alkalmunk van hallani, ahhoz képest, hogy nagyon szép zenét írt, ahhoz képest eléggé hálátlanok voltunk vele szemben, de most igyekszünk pótolni, elhatároztam, hogy valami következő alkalommal még egy Doknányit majd be fogok valahogy préselni a műsorunkban. Arról, amit most hallottunk, erről a második tételről, a Ruralia Hungarikából, azt tudom elmondani, hogy korban igen ismert darab volt, sokat hangversenyezett ezekkel a rövid zongoradarabokkal. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is nagy sikeret vívott ki velük. Édesanyjának ajánlotta ezt a ciklust. Több tételben is fel lehet ismerni a vágyakozást a régi Magyarország és a régi Pozsony iránt. Ugyanis Trianon után, amikor ugye Pozsony Csehszlovákia területére került, akkor Doknányi az igazság, hogy nem tudta lenyelni soha. Állandó honyvágy gyötörte, Pozsonyba nem tért vissza aztán, és világszerte a hangversenyeken ennek a Ruralia Hungarikának a szerepeltetésével igyekezett valamennyire enyhíteni a honvágyát. Valentinát ott játssza nagyon jól ezt a tételt. Azért mondom így Valentinát ott, valójában lehet, hogy Tóth Valentinának kéne mondani. Hát a nevem megjelenik hosszúval is, TH-val, meg rövidóval is. Ő egy holland zongorista, ott született Hollandiában. Nem vallja magát magyarnak, tudomásom szerint. Nem tudom, tud-e valamit magyarul. Mindenütt úgy szerepel, mint Valentinát ott, tehát ezt tartsuk tiszteletben. Így mondjuk mi is. De nekem van egy olyan érzésem, hogy ő nem hiába választotta pont ezt a Ruralia Hungarikát eladásra. Következő zenénk ugyancsak 20. századi zene. Leos Janácsek egy zongora ciklusából, ugyancsak zongorát fogunk hallani. Két darab, igen szép, halkszavú darabok ezek. Rögtön rá lehet ismerni Janácsek egészen különleges zenéjére. Leos Janácsek csehzeneszerző volt, vagy ha egészen pontosan akarjuk mondani, akkor Morva. Ugye tudjuk, hogy Morva ország az Csehország és Szlovákia között, hát valahol ott félúton, Brünn fővárossal egy része későbbi Csehszlovákiának, most pedig Csehországnak. De azért inkább csehnek számít csehzeneszerzőnek. Ő még a 19. század közepén, 1854-ben született. Tehát jóval régebbi idők szülöttje, mint például Doknányi Ernő, és érdekes módon egészen páratlan sors jutott Janácseknek. Ő lényegében 60 éves koráig teljesen ismeretlen volt, még Csehországban sem ismerték. Ő írt meglehetősen jó zenét is. Valamikor 60 esztendős kora tájékán, az 1910-es években jött rá arra, hogy a zene az tulajdonképpen az utcán hever. Ezt úgy kell érteni, hogy észrevett ezt, hogy a beszélgető emberek a pillanat hevében úgy ejtenek ki szavakat, és úgy fogalmaznak mondatokat, amik megismételhetetlenek abban a formában. Egy színész azt a szöveget megkapja, vagy egy bemondó, az már úgy nagy nehézségek árán tudja csak visszaadni, reprodukálni azt az intonációt, azt a lejtést, azokat a színeket, azokat az érzelmi nüanszokat, amik amúgy spontánul mindenkinek a nyelvőügyibe vannak, és ezért teszik az egyszeri szöveget megismételhetetlenni. Gondolom, hogy önök is vannak úgy, hogy egy ilyen színházi adásban zavarja önöket, hogy ez jó színész, jól adja elő a szerepét, de valahogy nem hiteles. Valami hiányzik. Pont ez hiányzik, erre jött rá Janáček. Emiatt ő gyakran keltett nagy feltűnést ugye Prága utcáin, amint noteszel és ceruzával a kezébe fülelt, rendesen fülelte le az embereket, és jegyezte le, pontosabban kottázta le az intonációkat, és futott az a boldogan, hogy megint gyűjtött egy jó anyagot. Ha megtetszenek figyelni ennek a két rövidebb darabnak a zenei anyagát, fel lehet ismerni, el lehet képzelni egy cseh mondatot. Hát mondjuk én cseh mondatot nem tudok elképzelni, de magyar mondatot annál inkább. Azt is tudom, hogy minden valamire való ilyen közismertebb magyar mondatnak, most például egy káromkodás jut eszembe, megvan a maga sajátságos intonáció, azt, hogyha valaki a zongorán játssza el, vagy tudom, fuvolán, azt fel lehet ismerni, az, és a szöveg is az eszébe jut az embernek. Na, ezt csinálta Janáček, persze, hogy emiatt aztán nem is szerették, nem értették, de nagyon szűk kör ismerte és értette a zenéjét. Hallgassuk tehát Janáček két zongora darabját, halljuk ki belőle az élő szövegnek a megismételhetetlen életét Siff András előadásában, majd utána egy nagyon szomorú zenével folytatjuk, Samuel Barbernek, amerikai 20. századi zeneszerzőnek az adagiójával vonós zenekarra. Ennek a második tételét fogjuk hallani a Ogon Trio, egy francia trio előadásában. Meg kell mondjam, hogy én véleményem és tudásom szerint ez minden idők legszomorúbb és legkilátástalanabb zenéje. Mégis kikerülhetetlen, és véleményem szerint nagyon szép. Tehát halljuk Janáčeket és Samuel Barber adagióját. Thank you. a kilátástalanság és a szomorúság mindent ellepő érzését most próbáljuk valahogy lerázni magunkról. Lépjünk egy vidámabb tájra, de legalábbis élénkebb tájra. Ugyancsak 20. században vagyunk, Mieczyszláv Weinberg zenéjét fogjuk hallgatni. Az eddigi 20. századi zeneszerzők, Dohnányi is, Janáček is és Barber is többen nagyon kíméletes volt azokkal a hallgatókkal, akik nem kifejezetten szerették a diszonanciát meg a rendbontást a zenében. Most viszont rossz hírem van, mert Weinberg ő egy rendkívül jó zenével fog itt most jelentkezni. A zongoratriójának, az ámul a zongoratriójának a második tokáta tételével. A 20. század érzése jön át ezen a zenén, mindenféle tragédiáival. Múltkor említettük, most nincs időnk beszélni Weinberg életéről, rendkívül zaklatott, hányatott élete volt, többször a halál torkából utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie, több rendszerben is éppen csak megtűrt volt, még aztán végül is Sosztákovics barátjaként, és valahogy túlélve a sztálinizmust is a háború után, meg a holokauszt után végre révbe került, és nyugodtan írhatta a zenéjét, rengeteg zenét írt, számtalan szimfóniát, még Sosztákovicsnál is több zenét írt, pedig 20. század egyik legnagyobb tollú zeneszerzője azért az Sosztákovics volt. Úgy hallgassuk Weinberget, hogy Sosztákovics azt állította róla, hogy csodálja a zenéjét, és sokszor még azon is rajta kapja magát, hogy irigyli. Weinberg után az egyik kedves 20. századi zeneszerzőmet fogjuk hallani, francia zeneszerző Marcel Bitsch, aki a konzervatóriumon tanár volt, a Párizsi Konzervatóriumban ellenpontant tanított, majd fugát, és valamiért nagyon szerető is a fagottot, különben nagy Bach szakértő volt. Most nem Bach variációkat fogunk hallani, hanem Domenico Scarlatti variációkat, négy variációt egy Scarlatti témára, Hakan Hardenberger és Roland Pöntinen előadásában. Hakan Hardenberger a legjobb svéd trombitás és a világ egyik legjobb trombitása. Sokan azt mondják, hogy ő a trombita, de azért ezt mondjuk Maurice André meg Sergei Nakarjakov közben nagyon nehéz mondani.
20. századi zenével, Weinberggel és Bitsch-el búcsúzzunk tehát mára. Jövő héten a kereken 100. epizódunkkal várjuk Önöket. További kellemes estét a viszonthallásra. Thank you.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Thank you.